kérdés az nyilván, hogy egy 3 éve az inflációval kínlódó, éppen megint recesszióban lévő gazdaságtól szenvedő lakosság számára mennyire hihető az, hogy nekünk most azért vannak bajaink, mert majd esetleg 5 év múlva fölveszik Ukrajnát az Európai Unióba. Ez lehet, hogy azért most kisebb közönséget ér el, mint mondjuk akár 2022.
Jó napot kívánok, ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok, szia Zoli. És hát halad tovább a törvénygyár, és olyan mennyiségű és olyan minőségű törvények készülnek, amiről nyugalmi helyzetben lehet, hogy hónapokig beszélnénk egyről is, meg akár tiltakozás hullámok lennének, de hát most mire az egyik? Benne elkezdünk tiltakozni, addigra itt van a másik. És akkor beszéljünk a legújabbakról, egyrészt Hatházi Ákosék kitiltásáról. Többször beszéltünk már arról, hogy mi értelme van még a parlamenti ellenzéki munkának, de most már tényleg mi értelme van a parlamenti ellenzéki munkának? Miért éri meg még bárkinek is politikailag bent maradni erre az igazából most már 3/4 évre, hogyha leszedjük róla a nyári szabadságokat?
Azért erről a 15 évről, ami mögöttünk van, elmondható, hogy ez nagyjából a parlamentnek szánt normál működés, pláne 5 év óta, hogy veszélyhelyzeti működés van, és egy teljes körű rendeleti kormányzás zajlik, tehát most már a kormány csak időről időre veszi elő a saját 2/3 parlamentjét is, és akkor pedig így átzúdít rajta különböző témájú, de egyébként nagyjából egészben ugyanarról szóló törvényeket, szóval, hogy ezek a politikai narratíváknak a jogi megjelenítésére szolgálnak többnyire önmagában, tehát ebben is sajnos semmi meglepőt nem látok. Én azt hiszem, hogy ennek a fajta működési módnak tudatos célja is az, hogy legyen egy ilyen elképesztő zajkeltés, ami tulajdonképpen lehetetlenné teszi a tényleges reakciókat, és valóban az történik, hogy utána a magyar közlöny silabizálva ébred rá az ember arra, hogy mondjuk éppen a saját területére vonatkozóan milyen jogszabályok keletkeztek, és hogy már akkor, amikor olvassa, adott esetben teljesen újfajta jogi környezetben kell tevékenykednie. Ami Hatházi Ákosnak a kitiltását illeti, igen, azt hiszem, hogy már egy olyan jó fél évvel ezelőtt, amikor tavaly ősszel képviselőket többé-kevésbé koholt vádak alapján, inkább többé, és elég koncepciós szagú eljárások alapján mandátumuktól megfosztottak, akkor is azt hiszem, hogy fölmerült már az a kérdés, hogy nagyon szép, hogy szavakban többen a képviselőtársak közül szolidaritásukat fejezik ki, de hogyha van egy 2/3 parlament, ahol tudatosan lenyesték az ellenzéki jogosítványokat, ellenőrzési jogosítványokat, még ezt a 2/3 parlamentet is csak időről időre veszi elő a kormányzat, és még egyébként ki is lehet zárni a parlamenti munkából, illetve a mandátumuk elvesztésével lehet fenyegetni és szankcionálni képviselőket, akkor valójában tényleg mi értelme a parlamenti tevékenységnek? Igazából lehet, hogy pont az, valójában ez eddig a legjobb érv számomra, őszintén szólva, hogy azt demonstrálni, hogy a kormányzat, a politikai rendszer bármeddig képes elmenni, tehát akár odáig, hogy lehetetlenné teszi a képviselők munkáját azzal, hogy a mandátumokat elveszik, vagy azzal, hogy kitiltják őket a parlamenti tevékenységből, de ezen túlmenően én valóban nem nagyon látom ennek más értelmét. Másfelől viszont ugye az is egy probléma itt, hogy és azt hiszem, hogy itt van egy ilyen stratégiai nehézség, és bizonyos értelemben ez mutatja, hogy a parlamentben bent lévő ellenzék az miért van abban a helyzetben, a közvélemény szemében, mint amilyenben van. Én nemrégiben beszélgettem egy ellenzéki képviselővel, aki részben erre az ügyre, részben általánosan reflektálva az ellenzék helyzetére beszélt arról, hogy hát ha egységesen tudnának föllépni a helyzetekben, tehát ha mindenki kivonulna, annak nemzetközi és belföldi hatóereje lenne. De mivel nem tudnak egységesen fellépni, nem is akarnak, nem is próbálnak, nem képesek, ebből adódóan ilyen egyéni sorsok vannak. Az egyiket kitiltják, a másikat megfosztják, a harmadik beviszi a füstgránátot, a negyedik bead egy módosító javaslatot, az ötödik bevisz napirend előtt egy fontos témát, mindenki valami más csinál. Következésképpen az a demonstratív fellépés, ami abból fakadhatna, hogy akkor most mindenki kitiltatja magát, vagy szolidaritásból mindenki kivonul, ez nem következik be, és így pontosan az az erőtlenség mutatkozik, ami miatt a parlamenti ellenzékben nem látnak a választópolgárok különösebb fantáziát. Nem tudom, hogy van-e értelme ma már azzal foglalkozni, hogy hogyan nyerjen bizonyítást a parlamenti munkának bármiféle értelme. Én azt gondolom, hogy hát igazából ez a parlamenti ciklus abban az értelemben biztosan véget ért, hogy ezt senki nem gondolja, hogy aztán eddig sem gondolt, hogy a parlamenten keresztül itt és most bármit el lehet érni, de hogy azt a, én azt gondolom, hogy azt a funkcióját is elvesztette, amire az ellenzéki képviselők eddig hivatkoztak, hogy hát legalább egy politikai fórum, egy színpad, egy aréna, ahol érdemes megjelenni, hát ezek szerint, hogyha ott valaki bizonyos módokon megjelenik, akkor kizárják erről a fórumról is. Szóval még ez az indok sem áll meg most már.
Visszatérve a törvénydömpingre, az uniós pénzek elvételénél, ugye, vagy blokkolásánál az uniós érvek a most elfogadott törvényekhez képest talán még bizonyos szempontból enyhébb törvényeknél is megszülettek már. Még abban sem lépett vissza sok esetben a kormány. Most egy újabb körös olyan törvénycsomag van itt, ami sok jogállami kérdést is felvet. Ehhez képest még ugye van legalább egy olyan területe az uniós pénzeknek, ami azért jön, csordogál így-úgy. Szándékosan benne van akár a pakliban, hogy nem baj, vegyék el ezt is, hisz most van egy kommunikáció ráépítve arra, hogy miért is nem jönnek az uniós pénzek, és talán, hogyha most lehet blokkolni egy újabbat, arra könnyebb rámutatni, hogy az egy éve létező párt miatt nem jön, mint a korábbiakra.
Nem rossz felvetés végül is, amit hipotézisként belefűztél a kérdésedbe. Ehhez ugye, ahhoz, hogy ez működjön politikai narratívaként, ahhoz azt hiszem két dolgot kellene látni. Az egyik az, hogy a kormány oldalon úgy ítélik-e meg, hogy az a kampánykommunikáció, amit elkezdtek, hogy a Tisza párt miatt késnek a vonatok, az működik. Én azért erről nem vagyok teljesen meggyőződve. A másik pedig, hogy a kormánynak egészen magabiztosan tudnia kellene, hogy a kieső, vagy eddig meg nem érkező uniós pénzeket képes pótolni külső forrásokból. Hát én őszintén szóval ebben sem vagyok biztos, mert lehet itt a kínai, meg a nem tudom milyen katari hitelekre gondolni, de ezek azért nem úgy érkeznek Magyarországra, mint az uniós pénzek. Szóval a kínai hitelből nem lehet pedagógus béreket emelni, mert ők nem erre adják a pénzt. Tehát, hogy ők nem ide beszórják, hanem ugye Krajcár Gyula Kína szakértő külpolitikai újságíró kollégám szokta mondani, hogy a kínaiak mindenhova egy egységcsomagot visznek. Ők általában ugyanazt csinálják, infrastruktúrát építenek, ha megtehetik, akkor a kritikus infrastruktúrába is beruháznak, oda viszik a saját cégeiket, a saját szakembereiket, egy ilyen induló bázisnak tekintik egy adott térségre vonatkozóan azokat a beruházásokat, amelyeket elindítanak. Ők nem arra adnak pénzt, hogy abban az országban választási osztogatást lehessen csinálni. Szóval, hogy ez szerintem egyáltalán nem így működik, és valamilyen terv azt hiszem arra is kellene, hát legalábbis az országra ráférne, hogy oké, akkor mondjuk, ha működik ez a kormányzati narratíva, akkor mégis mi fog történni 2026 májusában? Tehát ha mondjuk ez a kormány hivatalban marad, akkor mi lesz? Tehát oké, rásegített a választási győzelemre az ellenségkép gyártással, rendben, és akkor mi van 2026 májusában? Ettől jönni fog a pénz? Uh-huh. Szóval mi az elgondolás? Én nem zárom ki, hogy az van, amit feltételezel, tehát hogy most a választási győzelem érdekében mindent, amit megtehetőnek vélnek, azt megteszik, csak hát ebből szerintem semmilyen módon nem következik, semmi olyan problémának a megoldása, ami miatt egyébként a kormány is bajban van a támogatottságát illetően.
Szerinted a választók fejében mennyire fontos szempont a döntésüknél, hogy jönnek-e az EU-s pénzek, és hogy ki tudja hazahozni az EU-s pénzeket? Tehát, hogy erre valóban mindkét fél részéről építhető-e kampány, hogy egy, én vagyok, aki haza tudom hozni, kettő, ő miatta nem jön.
Szerintem ez nem tart ott, mint ahol tartott mondjuk a lengyel választási kampányban 2023-nak mondjuk ebben a szakaszában, 23 októberén volt választás, és decemberben történt meg a tényleges kormányváltás, és azt megelőzően több hónappal már Donald Tusk kifejezetten arról beszélt miniszterelnök jelöltként, hogy ő képes lesz a pénzeket hazavinni, mégpedig olyan változtatások árán, amelyek egyáltalán nem fognak fájni a lengyeleknek. Tulajdonképpen nekik otthon is jó lesz tőle, meg az is jó lesz, hogy jönnek a pénzek. Én azt mondanám, hogy ez a téma épülőfélben van, tehát Magyar Péter is ezt már mondja. Donald Tusk sem néhány hónapig mondta ezt, hanem sokáig mondta, amíg ebből egy kampánytéma lett. És az, hogy a kormánynak, a magyar kormánynak erre egy saját verzióval elő kellett állnia, az azért szerintem azt jelzi, hogy nyilván ők is látnak ebben keresni való, tehát ugye nekik az a lényeg, hogy a szokásos hibáztatási játszmákba vissza lehessen lendülni, de közben, mivel ugye van egy, hát most éppen kijöttek ma reggel, szerda reggel a KSH első negyedévre vonatkozó növekedési adatai, megint recesszióban van a gazdaság, a magyar gazdaság, ennyit a repülőrajtról. Tehát az az érzet, az a közérzet az elég régen megformálódott, hogy nincsen rendben a magyar gazdaság, és tulajdonképpen a magától értetődő és legkönnyebben elérhető és legelőnyösebb forrás az az uniós lenne, amihez jó volna hozzáférni, és hogy hát ez nincsen, ezt azért tudjuk. És eddig az volt a miniszterelnöktől személyesen származó mondás, hogy nincs itt semmi baj, kicsit itt birkózgatunk az Európai Bizottsággal, és a végén be fog jönni a pénz. Most úgy tűnik, hogy erre ilyen verziókat kell előállítani, hogy ki miatt nem jön a pénz, meg abból mi nem épül meg, és most már nem az van a kommunikáció fővonalában, hogy nincs is elveszett pénz, csak lassú a bürokrácia, ugye ez volt a tavaly szeptember óta a hivatalos magyarázat, most már arról kell beszélni, hogy ki miatt nem jön a pénz, ami azért szerintem egy egyel gyengébb magyarázat.
Illetve nagyon érdekes az a kétarcú kommunikáció, hogy egyrészt van ez, másrészt akár a miniszterelnöknél is láttam talán a múlt héten Facebook posztban, hogy de mégiscsak jön a pénz. Beszéltem olyan kormányzati szereplővel, háttéremberrel, aki azt mondja, hogy hát de jön a pénz, hát miért nem értik, hogy jön bizonyos pénz, és hát láthatólag van egy olyan része egyébként a kormánynak is, aki szeretné, ha látszódna az emberek előtt, hogy jön, mert az megnyugtató lenne, de hát elindították közben a rohadnak a kórházat Magyar Péter miatt kampányt. Tehát, mintha ebben lenne egy igazi kommunikációs zavar, ami ráadásul most nem az van, hogy hátul a boszorkány konyhában, hanem így a Facebookra kitéve látszódik.
Magáról a helyzet is hadd mondjak néhány mondatot, talán ez is fontos. Ugye az uniós pénzeknek egy része van blokkolva, hogy ilyen szép germanizmussal fogalmazzak. Tehát abban az értelemben valóban jön a pénz, hogy például az agrárpénzek nincsenek semmilyen blokk alá véve, illetve még 23 decemberében volt egy 10 milliárd eurós pénz felszabadítás. De kevesebb pénzhez férünk hozzá ténylegesen. Vannak olyan pénzek, amelyek elveszőben vannak, ugye már tavaly évvégén is elégett 1 milliárd euró, nagyjából ennyire idén is lehet számítani, és amiről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy a helyreállítási alapból lehívható pénzek, azok nagyon közel állnak a végső elvesztéshez, mert ott megvalósult projektekre lehet majd 26. augusztus 31-ig lehívni pénzeket, tehát ha bárki bármilyen csodát föltalál, akár kormányváltás van, akár nem tudom, megjavul a mostani kormány ebből a szempontból, és folytatva a munkáját hirtelen RRF beruházásokat eszközöl, tehát azt lényegben májustól augusztus 31-ig kellene megvalósítani ahhoz, hogy azokat a pénzeket egyáltalán le lehessen hívni. Tehát ott újabb fontos milliárdok fognak majd eltűnni. Tehát igen, jönnek pénzek, csak kevesebb pénz jön, és elvesznek pénzek. Ez mind az igazságnak a része. És akkor van ugye ez a kommunikációs csúszkálás, hogy hát eddig az volt, hogy a stabilitást és a kormányzó képességet bizonyítani vágyó kormánynak az volt az üzenete mindeddig, hogy de igenis jönnek a pénzek, vannak nehezítő körülmények, politikai meg bürokratikus nehezítő körülmények, de ez a kormány nem engedi, hogy pénzek vesszenek el. Most átmentünk abba, hogy nem jönnek pénzek, és ezért ez és ez a hibás, olyan pártok, amelyek nem is léteztek, még akkor, amikor a pénzbefagyásáról döntés született, és emiatt ez és ez nem épül meg, vagy kevesebb kórházat lehet fölütni, mint amit lehetne. És azt gondolom, hogy azért ez egy valódi stratégiai ellentmondás, mert szóval amikor Lázár János azt mondja, hogy a Tisza párt miatt nem jönnek a pénzek, illetve pontosabban ő azt mondja, hogy a Tisza azért tudja megígérni, hogy majd hozni fogja a pénzeket, mert ő blokkolja, viszont az, hogy blokkolja, az mutatja, hogy a Tisza milyen erővel rendelkezik Brüsszelben. Ez megint egy érdekes üzenet, azt üzenem, hogy erős az ellenfelem. Most arról nem beszélve, és ezt tényleg csak a gondolati játék kedvéért hozom ide, hogy hát a kormány minden önkormányzati választáson azt szokta mondani az állampolgároknak, hogy szavazzatok a fideszes jelöltre, mert az jobban van a kormánnyal, és akkor lesz pénz. Hát, e logika alapján akkor tulajdonképpen miért ne választanak az állampolgárok olyan kormányt maguknak, amelynek a tagjai jobban vannak a brüsszeli döntéshozókkal, és akkor majd jönni fog a pénz. Szóval ez a dolog nincsen kitisztázva, egyszerűen a kormánynak is egyszerűbb dolga lenne, hogyha néhány változtatást végrehajtva hozzá tudna férni több uniós forráshoz, már is azt tudná mondani, hogy le tudta hívni a pénzeket, és azokat a pénzeket tudná használni is.
Hát igen, csak az áldozati szerepből ki kéne lépni.
Hát ki kéne lépni az áldozati szerepből, de közben meg valójában ez szerintem egy nagyon elgondolkodtató kérdés, hogy mennyiben érinteni a rendszer alapjait, hogyha mondjuk nem lennének az alapítványosított egyetemek kuratóriumjaiban, ezt nem tudtam kimondani, szóval ezekben a vezető testületekben nem ülnének ott, most már nem miniszterek, hanem a klientúrához tartozó cégvezetők. Szóval, hogy még ezt is jobban el lehetne maszkolni, de nem akarják, és emiatt kerül olyan helyzetbe a kormány, hogy ezeket a változatos magyarázatokat kell kitalálni, miközben már neki is az lenne jobb, hogyha jönnének a pénzek, és tudná őket használni. És bocsánat, még egy dolog, attól, hogy nem jönnek a pénzek, annak van még egy hatása, ugye ezeket többnyire úgy szokták felhasználni minden országban, hogy mivel tervezhető módon lehívhatóak az uniós pénzek, el lehet indítani saját költségvetési forrásokból olyan beruházásokat, amelyeknek az utófinanszírozását fogja majd az uniós pénz biztosítani. Most azért van beruházás top évek óta Magyarországon, mert nem jönnek, tudjuk, hogy nem jönnek be bizonyos uniós pénzek, tehát a magyar költségvetésből, a saját pénzünkből sem tud a kormány elindítani olyan beruházásokat, amelyek fontosak lennének az országnak, mert tudják, hogy nem fogják tudni utána azt a lyukat kitölteni a lehívott uniós pénzekkel.
Ugye a repülőrajt kommunikációjához képest egyrészt van ez, hogy hát elismerik, hogy mondjuk rohad a kórház, vagy elismerik, hogy nem jó a vasút, de mindez Magyar Péter miatt. Tehát van az a kommunikáció, hogy a jövőben is nagyon rossz lesz az ukránok miatt. Most direkt megnyitottam, mert igazából minden órában új mondatot lehet találni a Magyarország kormánya oldalán arra, hogy most épp miért rossz, hogyha Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz, és most már szinte szó szerint a 23 millió románnál tartunk, most szerda délelőtt beszélgetünk, legfrissebb poszt, ha a jövőben nem akarunk a nyakunkba millió szám ukrán munkásokat, akik elveszik a magyar munkahelyeket, akkor ne hagyjuk, hogy a fejünk fölött döntsenek. Fenyegető veszélyeket látunk magunk körül. Nem tudom, hogy tényleg már elvesztem abba, hogy mennyire mérvadó, hogy milyen reakciókat látunk a Facebookon ezekre a posztokra. De napok óta figyelem, és kétharmad arányban röhögő fejet látok, és a hozzászólásokban is inkább ezt látom. Nyilván más az analóg módon, tehát mondjuk televíziókban terjesztett ugyanilyen üzenetek, más célcsoporthoz is szólnak, és ott nem lehet kommentelni. Mennyire lehet ez a tényleg árasztásos technika hatásos ebben a kérdésben, vagy mennyire lehet, hogy ez már egy idő után visszacsap, akár a túltolt Schmidt Mária mondattal bucsáról?
Azért a tapasztalat az, hogy ez működni szokott. Uh-huh. Én most a Népszavában olvastam például Ungár Tamásnak egy riportját. Ugye a Népszabadság Pécsi munkatársa volt, most a Népszavának ír évek óta, és ő meg szokta tenni időről időre azt, hogy ilyen témák kapcsán Pécsről elmegy környező baranyai településekre, és ott beszélget emberekkel. Le szokta írni, hogy van, amikor akár 100 emberrel beszélget. Nyilván random módon ez nem egy reprezentatív mintavétel, de random módon, akik szembe jönnek, azokkal beszélget, és neki az volt ebben az ügyben is a tapasztalata, hogy mint kés a vajon átmegy, azzal zárja ezt a riportot, hogy néhány ellenpéldát leszámítva tulajdonképpen az a azt a konzekvenciát tudta levonni, hogy nem véletlen, hogy nincsenek ezekben a kis falvakban az ukrajna ellenes plakátok, mert felesleges lenne kitenni, hiszen az üzenet átment másképpen. Szóval azért ezt szerintem érdemes megjegyezni, amúgy nagyon jó cikk, nyilvános nagyon jó cikkeket ír. Szóval ezt érdemes azért figyelembe venni. Azzal együtt, hogy mint mondasz, a kommentelőgy válaszokra, vagy látva azokat a lakossági fórumokat, vagy micsodákat, amelyeket Lázár János tart, azért én ezt nem tapasztaltam, hogy szemtől szembe névvel arccal vállalva állampolgárok tömegei kimennek, ellenzéki pártrendezvényre, fölkérdezik a minisztert, oda kommentelnek, ezek szerint olyan tömegben kormánypárti politikusok vagy intézmények oldalain, amit nincs az a moderátor, aki rendben tud tartani. És hát nem tudom, mennyire kell elemezni ennek az egésznek az ellentmondásosságát, hogy a miniszterelnök arról beszélt a Szakmasztár fesztiválon, ahol rendszeresen meg szokott jelenni, hogy mennyire fontos a szakmunka, a kétkezi munka, de ha majd jönnek az ukránok, akkor elveszik a munkánkat, és az ember azon gondolkozik, hogy ezek szerint akkor a magyar állam mégsem tud elég jó munkát adni a fiatalok kezébe, hogyha egy uniós csatlakozás esetén jönnek az ukránok, és majd egyszerűen jobbak lesznek, és el fogják venni a munkahelyeket. Szóval, hogy is van ez, meg mi is akar lenni az üzenet, és mit Máriáról csak annyit, hogy ez ugye amit ő leírta, hogy a bucsai mészárlást, azt maguk az ukránok követték el, ez azért búvópatakként, hogy úgy mondjam, eddig is jelen volt a magyar kormánypárti nyilvánosságban az, hogy így a miniszterelnök főideológusa ezt a nevére vette, ez nyilván ez egy üzenet, ez egy változás. Én ezt gyalázatosnak tartom egyébként, szóval azért én azt gondolom, hogy ez a tömeggyilkosságok elkövetőinek a mentegetése, amiről itt szó van, mert ugye, hogyha az ukránok csinálták, akkor nem az oroszok csinálták, tehát akkor azokat fel kell menteni, akik ezt valóban elkövették. Ennek azért a történelmi munkához nincsen köze, tehát ő elég régen átnyergelt arra a foglalkozásra, hogy ő egy politikai ideológus, aki ezt ilyen történeti elemekkel támasztja meg. Amúgy is egyébként nagyon messzire vezető ez az Ukrajna probléma. Én váltig nem látom, hogy miért nemzeti érdek a Magyarország legnagyobb szomszédjával egy kifejezetten ellenséges viszonyt kialakítani, hogy ez hogyan halta a kárpátaljai magyarságra, amelynek például az uniós tagságát ezek szerint nem akarja olyan hevesen a magyar kormány. Arra semmilyen válasza nincsen, hogy akkor mégis hogyan lesz jobb a Kárpátalján még mindig ott élő 100 000-es nagyságrendű közösségnek. Most arról nem szólva, hogy pont egy Trianon traumán átesett Magyarországnak kellene azt tudnia, hogyha mondjuk Ukrajnára rákényszerítenek egy olyan békét, amit az ukrán társadalom nem akar, akkor az ott jelentkező frusztrációk azok hogyan csapódhatnak ki, és hogy vajon azokat fogják majd egy ottani hibáztatási játszpában ellenségnek és felelősnek tekinteni, akik mindig is mellettük álltak, mondjuk a lengyelek, vagy azokat, akik mindig is azt kapták, amit Magyarországtól, a magyar kormánytól kap Ukrajna. Szóval, ilyen szituációkat miért kell előállítani?
Miközben ott él egy 100 000-es.
Miközben ott él 100 000-es. Igen, és miközben nekünk a keleti szomszédunk Ukrajna. Most abba bele sem megyek, hogy egyébként nemrég hallottam a lengyel köztársasági elnökkel egy interjút, a Euronews-on volt vele egy interjú, és ő arról beszélt, hogy miközben megemlítette a lengyelek és ukránok közötti gazdasági érdekellentéteket, de például azt mondta, hogy a NATO tag Lengyelországnak egyébként kifejezetten előnyös, ha tőle keletre is van egy NATO tag ország. Én nagyon nehezen tudnék ez ellen érvelni Magyarország szempontjából is. Ugye ez mind nem számít, és van egy ilyen hergelés, egy félelemkeltés. Én még egyszer mondom, azért nem becsülném ezt alá, mert a kormány ebben jó. Tehát így nyerte meg a Covid időszakot is, így nyerte meg a menekült válság időszakát is, szóval mindenre így nyerte meg a 22-es választás utolsó heteit is, amikor kitört a háború, és már Zelenszkij akkor ellenség kép volt, és ugye emlékezetes, hogy Orbán a győzelmi beszédében is belerongyolt Zelenszkij elnökbe, tehát aki addig azt várta, hogy ezt elengedik majd a kampány után, az láthatta, hogy nem, ez a legfőbb politikájuk, szóval hogy ennek vannak előzményeik, tehát nyilván a Fidesz számára az a tanulság, hogy ez mindeddig bevált. Kérdés az nyilván, hogy egy 3 éve az inflációval kínlódó, éppen megint recesszióban lévő gazdaságtól szenvedő lakosság számára mennyire hihető az, hogy nekünk most azért vannak bajaink, mert majd esetleg 5 év múlva fölveszik Ukrajnát az Európai Unióba. Ez lehet, hogy azért most kisebb közönséget ér el, mint mondjuk akár 2022-ben.
Magyar Péter tegnap tartott egy ilyen videóbeszámolót, ahol sok jövőbeni eshetőségről beszélt, többek között arról, hogy arra készül a kormány, csak hogy akkor most ide kapcsoljam ezt, és majd kibontjuk a többi részét is, hogy egy Zelenszkijjel közös plakátra rakja Magyar Pétert. Ennek speciál, mert sok mindent mondott, ennek akkor azért, ha jól értem a szavaidat, nagyon is van racionális alapja.
Hát Magyar Péter például ebben a videóban elég sok mindent bemondott, ami hozzá eljutott Petyka szinten, és ő eddig is azzal a módszerrel élt, hogy így mindent kipakol a nyilvánosság elé, és akkor ezzel elővágást hajt végre, tehát ha bekövetkezik, akkor hitetleníti, azt mondja, hogy hát látjátok, én ezt megmondtam, ha nem következik be, akkor meg azt tudja mondani, hogy azért nem következett be, mert én szóltam előre, és nem merték megcsinálni. Azért annyiból ez több, mint ugye, ahogy mondani szokták, akinek üldözési mániája van, azt is üldözhetik valóban, tehát, és az, hogy politikusoknak van egy külön kiélezett érzéke arra, hogy velük milyen baj történhet, és őket milyen támadás érhet, én azért ezt sokaknál láttam, szóval ez nem csak Magyar Péterre jellemző. Na, de oda akarok kiukadni, hogy azért ebben az esetben a megtámadtatásnak az érzete azért az nem légből kapott, hiszen ugye valóban ugye Bohár Dániel ki rakta azt a képet, amelyen hát kicserélték, kifotoshoppolták Magyar Péter kezéből a magyar nemzeti zászlót, és egy ukrán zászlóval helyettesítették. Hozzáteszem, ez is ugye azokhoz az abszurditásokhoz tartozik, amelyekről az előbb beszéltünk, tehát én például nagyon fontosnak tartanám, hogy legyen legalább egy ellenzéki oldalon kialakuló, ha már a kormány oldalra nem lehet számítani ebben az ügyben, nemzeti minimum, amely azt tartalmazza, semmi többet, hogy Ukrajna nem az ellenségünk. Szóval, hogy megint csak ezt a mondani, hogy az, hogy amúgy, ha bekövetkezne, hogy egy magyar politikus az egyik szomszéd ország zászlaját a kezében tartja, ez alkalmas a hazaárulás megvalósítására, szóval ez önmagában döbbeltes, mert nekünk ezzel az országgal a következő években is majd szomszédságban kell élni. De most ezt a gondolatot zárójelbe téve, szóval ez végül is elkezdődött, és ugye Magyar Péternek az állítása azt mondja el ebben a videóban, hogy ez nem egy ilyen egyszerű eset volt, hanem egy sokkal, perspektívikusabb támadásnak az előkészítése, hogy az ilyen típusú valamilyen képet plakátra is tennék, és ennek az előkészületei zajlanak, ugye egy ilyen fókuszcsoportos beszélgetésre utalt, ahol azt tesztelték állítólag, hogy melyik plakáttípus lenne a legjobb, de a dolog lényege ez, hogy Zelenszkij fej, vagy ukrán zászló, vagy mind a kettő, valósulna meg, és hát az, hogy Magyar Pétert egyszerre Brüsszel péterezik, meg Zelenszkij emberének állítják be, hát ebben, hát hogy mondjam, olyan értelemben van igazság, hogy a kormány tényleg ezt mondja. Szóval az, hogy ő megpróbál ez ellen menni, az érthető. Itt még egyszer mondom, az a kérdés szerintem, hogy hány emberrel hitethető el ma Magyarországon, hogy az itt és most fönnálló problémáink abból adódnak, hogy szó van Ukrajna uniós csatlakozásáról.
Ugye ez a tegnapi videó azért is készült, mert hogy elfogadta az országgyűlés azt a vagyonnyilatkozati törvényt, amit maga Magyar Péter már egy bő hónappal ezelőtt Lex Magyar Péterként emlegetett, hiszen uniós képviselők vagyonnyilatkozatáról szól, és családtagjaik vagyonnyilatkozatáról szól, és amíg a magyar parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatainak nincs következménye, addig ebbe most beleírták, akár egyébként üdvözlendő módon, hogy következménye van, ha valaki hazudik. Mennyire alkalmas ez arra, és mennyire készíti elő valóban azt, hogy Magyar Pétert vagy a Tisza pártot törvényi eszközökkel akadályozzák meg a választáson való elindulásban? Mennyire lehet ez komoly kormányzati szándék?
Beszéltünk itt erről, amikor itt ültünk Unger Annával. Én most is azt mondom, hogy szerintem ez komoly, annyiból én nem tudom, hogy megszületette az erre vonatkozó döntés, de ez olyan, mint a, bocsánat, nem akarok ilyen kliséket mondani, de hát mint a csehovi puska, szóval nem véletlenül hoznak ilyen jogszabályokat. És ha a kormány nem tudja sem a gazdaság beindításával, sem azzal a narratívával, hogy minden baj oka a Tisza, amely három évre visszamenőleg akadályozza az uniós pénzek lehívhatóságát, sem az Ukrajna diabolizálására épülő narratívával nem tudja megfordítani a közhangulatot, akkor valamilyen módon bele kell nyúlni a választási folyamatba. Még lehet ott molyolni a választási törvénnyel, biztos, hogy lehet valamit csinálni a kampányfinanszírozással. Azért ne felejtsük el, hogy a Jobbiktól is elzártak több száz millió forintot 2017 végén, és ott még talán nem is volt szó egyáltalán külföldi finanszírozásról, szóval ez nem lenne amúgy teljesen újdonság. És hát végső esetben el lehetne kezdeni azzal próbálkozni, hogy akkor hogyan tudnák politikai értelemben lefejezni a Tisza pártot. Talán ez sem akkora újdonság, hát ugye ilyen karaktergyilkos szándékú lejárató kampányok eddig is folytak ellenzéki vezetőkkel szemben, a konkrét kizárásukra nem került sor, de ilyen, ugye láttuk, olyan törvényeket hoznak, amelyek csak súlyosbítják például az uniós pénzek témájának állását, vagy ügyének állását, hát ilyen minden mindegy alapon, ha a hatalom megtartása önmagában egy ilyen minden fölülíró cél, tehát az sem számít, hogy mi lesz a hatalom megtartásának a másnapján, hát akkor ebbe a sorba végül is ez beilleszthető, és ennek a, tehát én tényleg nem tudom máshogy értelmezni, ennek az előkészületei zajlanak, hogy legyen mihez nyúlni, hogyha ezt a lépést meg kell tenni.
Tart-e már ott a magyar társadalom, mint mondjuk a kanadai, hogy idehozom analógiaként,
hát
hogy Trump fellépése miatt eljutnak oda, hogy annyira megijednek, hogy hát végül is sikerül megnyerni a liberálisoknak a választást. Arra próbálok utalni, hogy van-e ennek olyan kontraproduktív hatása, hogyha azt mutatja a kormány, hogy fél Magyar Pétertől, hogyha azt mutatja, hogy semmilyen eszköz nem drága, azzal azt éri el, hogy maga helyett Magyar Pétert teszi áldozati szerepbe, és még azt is oda löki mellé, aki nem feltétlenül állna mellette.
Hát ha elfogadjuk azt, hogy van a kormányzati agytrözt, amelyik mindent mér, meg mérlegel, akkor én feltételezem, hogy ezen gondolkodnak, hogy mivel járnának jobban, hogyha idáig mennek az események, tehát semmi mással nem tudnak hatást elérni, akkor a Tisza pártnak a politikai lefejezésével azt érik el, hogy tehetetlenné válik a kihívójuk, vagy egy olyan dac reakciót váltanának ki a Tisza párt ma már igen számos követőjéből, amivel még rosszabbul járna a Fidesz. Én nagyon bátortalan lennék erre válaszolni, annál is inkább, mert szerintem nem tartunk itt. Tehát én valahogy tényleg úgy képzelem el, hogy most a kampányokkal próbálja a Fidesz megfordítani a hangulatot, és hogyha ez nem sikerül, akkor lehívhatják ezt a nukleáris opciót. Hogy akkor miben leszünk, ugye igazából, ha mondjuk ez fél év múlva történik meg, az azt jelenti, hogy a Tisza akkor még fél évvel idősebb párt lesz, tehát még fél évvel több tagja, támogatója, követője, fél évvel több akciója lehet, fél évvel több közös élménye lehet, ami azt a belső kohéziót erősítheti, hogy ennek következtében éppenséggel a DAC reakció legyen erősebb, és azért azt is hozzátenném, hogy azzal, hogy Magyar Pétert kizárnák a választásból, mármint hogy nem indulhatna el miniszterelnök jelöltként, vagy képviselőjelöltként, hát attól ő még politikai tényező maradna. És egy sarokba szorított Magyar Péter, hát nem tudom, hogy a legkellemesebb ellenféle.
Ugyanilyen témakörbe tartozik az a mennyiségű hazaárulózás, amit most látunk a magyar kormánytól, tehát hogy meddig van ebben szerinted a határ, illetve hogy a Tisza pártra szavazók körében ez ugyanúgy működik-e, mint mondjuk működött egy balliberális ellenféllel szemben. Tehát, hogy azzal a Tisza párti szavazóval, aki már magyar zászló alatt megy kitüntetni, hogyne. Akinek Attilában szólal föl a vezetője március 15-én, azzal szemben azok a mondatok, hogy mi vagyunk azok a magyarok, akiknek fontos a hazájuk, nem mondom, hogy nem magyarok, de hát azért úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a himnuszba. Szóval, hogy ezek a mondatok nem épp egy összezárást, egy még inkább megmutatjuk, hogy mi mennyire magyarok vagyunk, attitűdöt hív el.
Én nagyon más értelmét nem látom ezeknek a mondatoknak a Fidesz részéről, mint hogy ezek szerint a saját híveiknek, ott a pilisvörösvári rendezvény résztvevőinek is, ahol a miniszterelnök úgymond váratlanul betoppant, ezek szerint olyan erős lelki fröccsöket kell adni, hogy egyrészt megjelenik maga a miniszterelnök az egyik legfideszesebb körzet, legfideszesebb településén, és lelket kell önteni az emberekbe, másrészt pedig olyan emocionális, tehát érzelmi útravalót kell adni ezeknek a választóknak, hogy a saját elhivatott Orbán pártiságukat ők így meg tudják újítani, és ennek lehet egy eszköze az, hogyha ők effektíve hazárulónak tekintik most már nem csak a különböző, vagy éppen aktuális ellenzéki pártok vezetőit, hanem az ellenzéki szavazókat is. Mert ezen túlmenően egyébként én azt hiszem, az sosem vált be stratégiának, hogy a politikai ellenfelek híveit berakni ebbe a hazáruló meg balsors dobozba. A politikai ellenfél támogatói az én potenciális támogatóim. Tehát én szíthatom az ellenfelemet, de akik mögötte vannak, azoknak legalább egy részét én szeretném magam mögött tudni. Na most ha azzal indítok, hogy figyelj, te hazaáruló vagy, hát ezzel azért nem fogom őt holnap átsábítani a saját politikai oldalamra. Tehát ezért mondom azt, hogy ez igazából a saját meglévő fideszes szavazóknak szólhat, akik nincsenek a legjobb lelkiállapotban, nem eléggé elszántak, a kutatások szerint nagyon ritkán látunk ilyet, hogy a fideszes szavazóknak a választási kedve az alacsonyabb, mint a kihívó táborában lévőknek a szavazási kedve. Tehát őket, én úgy látom, érzelmek föl kell spannolni. És ez azt is jelenti, hogy talán Orbán is azzal számol, hogy akik átálltak a Tiszához, azok nem fognak hozzá visszamenni. Itt az a lényeg, hogy a fideszes szavazókat egyrészt így körbe tudja árkolni, hogy most már ne menjen el senki, és hogy őket 100%-ban tudja elmozgósítani.
Ehhez képest mondjuk határt mutat el, hogy bár nem óhajtom a tavaszi nagytakarítást, de hogy a tavaszi nagytakarítás mintha azért lájtosabb formában történt volna meg, azt ne tegyük úgy, mintha nem történt volna meg az állampolgársági törvény megszavazása, ami azért egy szintén újabb súlyos határátlépés volt, de mondjuk a konkrétan említett újságírók, bírók, civil szervezetek ellen nem történt fellépés végül is, vagy eddig nem történt fellépés.
Hát itt is a csehovi puskára tudnék utalni, szóval, hogy persze ezek a jogszabályok mégiscsak megszülettek, és amennyire én tudom egyébként már pusztán ezeknek a jogszabályoknak a belengetése civil szervezetekben dolgozók sokaságánál okozott hát félelmet, pánikot, tehát hogy mi fog ővelük történni részben egzisztenciálisan, hogyha ellehetetlenedik azoknak a szervezeteknek a működése, ahol ők dolgoznak részben, hát hát ő velük, mint emberekkel, akik ellen bármikor valamilyen lejárató kampány indulhat, és bocsánat, nem állom meg a állampolgárság megfosztási törvény kapcsán, tehát, hogy oké, ennek szűkítették a hatókörét, Gulyás Gergely egy kormányinfon beszélt arról, vagy kimondta nyíltan, hogy ez ilyen Soros Györgyre szabott, vagy kérdése válaszolva nem cáfolta, hogy ez egy Soros Györgyre szabott jogszabály lenne, hát azért persze Schmidt már írja a politikai narratívát, ott ez nem annyira megkökentő, de azért tényleg mindenkinek a figyelmében ajánlom, hogy gondolja végig, hogy ennek milyen történelmi politikai üzenete van, hogy egy a nácik, a nyilasok által üldözött ma már bőven 90 fölött járó emberen demonstrálnak majd, vagy statuálnak majd példát. Tehát, hogy
ami nem sikerült a nyilasoknak, az benne van most ebben a törvényben.
Az sikerül majd az Orbán kormánynak. Hát erre igazán büszkék lehetnek majd tényleg.
Még egy mondatra azért maradjunk itt. Ugye Lázár Jánost megkérdezte talán egy telexes kolléga arról valamelyik ilyen utcafórumán, hogy akkor hol van a tavaszi nagytakarítás törvénye, hisz Kocsis Máté konkrétan leírta, hogy ő és Lázár János dolgoznak egy törvényen, amire Lázár János ilyen nagyon empatikusan kérdezte, hogy ön féle, vagy önben félelmet keltettünk-e. Hogy ezek miért kellenek? Tehát, hogy miért van arra szükség, hogy egy-egy ilyen konkrét szembejövő sztorira így reagáljon a miniszter? Tehát ennek van-e választói hatása?
Most gondolkozom, hogy mit lehet értelmesen felelni erre a kérdésre. Elhangzott ugye egy március 15-i miniszterelnöki beszéd, amiről talán itt is elmondtam, hogy annak hát szerintem konkrétan a fenyegetés volt az üzenete. Én azt gondolom, hogy nem vált be annyiból, hogy tehát a fenyegetés az annak szól, hogy aki gondolkozik a közéleti szerepvállaláson, legyen az egy, nem tudom, aláírásgyűjtésben való részvétel, vagy az, hogy elmegy egy rendezvényre, egy olyan kis településen, ahol soha korábban nem volt kormánykritikus politikai demonstráció, hogy aki ilyesmén gondolkodik, az ne csináljon ilyet. Illetve, hogy azok a mondjuk civil szervezetek, vagy szerkesztőségek, ahol megjelennek kormánykritikus projektek, illetve tartalmak, ők gyakoroljanak valamiféle öncenzúrát, és inkább lopakodjanak a fal mellett, de ne álljanak ki a placra a véleményükkel.
Ehhez képest Lázár János fórumain egyre hangosabban kérdezik fel Lázár János.
Ezért gondolom, amit ő elintéz azzal, hogyha ő nagykörösen tart fórumot, akkor biztos Ceglédről meg Budapestről jöttek oda emberek. Jó, hát ez nagyon életszerű, hogy Budapestről elmennek nagykörösre, de miért nem mehetnek nagykörösre? Persze, de hogy azért a dolog ezzel nincs elrendezve, én azt gondolom. Szóval én ezekből azt olvasom ki, hogy ez a fajta fenyegetés, ez nem vált be azon a módon, eddig legalábbis biztosan nem, ahogyan ezt elképzelték, és ez a, ugye, sok regiszterre játszik a kormány, tehát ebben a regiszterben egy ilyen némaság, vagy nem tudom, egy hosszú kitartó zenei csend a válasz, amit ők, vagy szünet, amit ki tudtak váltani, és hát most innentől kezdve Lázár János, akit jó kommunikátornak tartanak, és egyébként javára legyen írva valóban vállal a szemtől szembeni helyzeteket, ami nem magától értetődő, ebben a kormányzati felállásban, hát ezt tudja magából kisajtolni, amikor kap egy erre vonatkozó kérdést. Nem olyan nagyon erős ez a mondat azért.
Nem feltétlenül látszódott sokáig a kommunikációs és kormányzati szándék abban, hogy Lázár János mellett mondjuk más miniszter is megnyilvánuljon, de Nagy István most már nem tudta megúszni. Ugye a szájéskörömfájás kapcsán most már annyira dúlnak az indulatok, hogy sokáig próbálták ezt a polgármesterekkel megoldani, nem ment, és ugye a miniszter tartott egy fórumot, a Partizánon megnézhető az utána való válaszai és kommunikációja, amiben, ha jól értettem, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy persze, ha kell, akkor ő lemond, csak az nem sok mindent old meg. Ebben azért részben van igazság egyébként, de talán innen Budapestről kevéssé látszik, de mennyire lehet egy súlyos méregfoga, vagy egy súlyos góca a kormánynak az, ami történik ebben az ügyben?
A számos dolog egyik, amihez nem értek, az az agrárium, meg a szájos körönfájás természetesen, de maga az ügy, az nekem egy ilyen akugyár ügyhöz hasonlatosnak tűnik, tehát, hogy van valami erős lokális érintettség, azzal kapcsolatosan vannak olyan kormányzati döntések, amelyeket nem beszélnek meg senkivel, nincsen megalapozott tájékoztatás. Feltételezhetően azért nincs, és akkor itt elkezdenek találgatni az emberek, mert olyan dolgokat mondana a kormány, amit nem szívesen hallanának a helyiek, kitör a tiltakozás, hát itt legalább oda megy a miniszter, és próbál valamiket mondani, ugye az akkugyárak esetében ez sem történik meg, a válaszai nem kielégítőek a helyiek számára, akik aztán tovább folytatják a tiltakozást, és ugye azzal, hogy hát sajnos újabb állattartó telepeken megjelenik ez a fertőzés, tovább növekszik az aggodalom. És nagyon érdekes az egész abból a szempontból, hogy ugye van egy kormány, amúgy a szlovák kormány ugyanezzel küzd, tehát két kormány, amelyik azzal dolgozik általában, hogy másokat hibáztat, és akár összeesküvés elméletek gyártásáig megy el mások hibáztatásában, majd egyszer csak kell hozni a intézkedéseket, és a felháborodott, aggódó, kiélezett, hibásokat kereső, és akár ugye információk hiányában, akár pletykákból, hallomásokból, saját sztorikat összerakó helyi lakosoknak azt kell mondaniuk, hogy de igenis az van, amit a kormány mond. Volt egy Robert Fico sajtótájékoztató még valamikor, talán április első felében, ahol ugye rá jellemző módon majdnem kiabált az újságírókkal, és azt mondta nekik, hogy de igenis azt kell csinálni, amit a kormány mond ebben az ügyben, mondja ő, aki hát Covid ügyben, Ukrajna ügyben ugye konteókat terjeszt. Tehát szembe jön az, hogy hát ha ők egy kicsit lazán kezelik a valóságot, akkor az aggódó emberek, akik nem kapnak információkat, abból dolgoznak, ami eljut hozzájuk, vagy amit kézen közön már átalakított a hallomás, meg a szájhagyomány, és miközben a kormány próbálna kormányként viselkedni, hozni intézkedéseket, amelyek vagy jók, vagy rosszak, én ezt nem tudom megítélni, aközben ezek a válaszok nem kielégítőek az állampolgárok számára, és akkor ugye ott vannak még azok a komoly egzisztenciális nehézségek, hogy akkor ha valaki azzal szembesül, hogy gazdálkodóként le kell ölnie az állatállományt, amit én szintén nem tudok megítélni, hogy az egyetlen megfelelő védekezése vagy sem, akkor az azt jelenti, hogy hát mindenit elveszíti, hogy annak a településnek, amely mellett dögtemető van, ott akkor kéne valamit mondani arról, hogy ez mégis mitől lenne biztonságos, ők természetszerűleg aggódnak emiatt, és hát ezek szavazópolgárok, ugye itt érünk vissza az akkumulátor gyárakhoz, és például az a fajta képviselői magatartás, ugye ennek a bábolni, hogy ott van ez a nagy dögtemető, van a legtöbb elhullott, illetve leölt állatot szállítják. Ugye ennek a területnek a képviselője Cunyiné Bertala Judit, aki ezzel egyébként már egyszer belebukott egy szakpolitikába, ő volt oktatási államtitkár, és olyan sikeres volt, hogy talán egy évet sem tudott kitölteni. 2015 elején még a netadós tüntetésnek a ilyen utó hulláma miatt le kellett őt váltani. Szóval miközben Nagy István ott turnézik, és bizonyos értelme a javára irandó, hogy kiteszi magát az állampolgári kérdéseknek, aközben Cunyiné képviselőasszony oldalán a leggyakrabban az ukrajna ellenes fórumok megtartásáról szerepelnek tartalmak. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez az ő választóiban rokon szembet vált ki, mert nekik nem ez a problémájuk most.
Még egy aspektust, hogy hozzak ide, csak hogy mennyire lehet ez nem egy lokális politikai probléma, hanem mennyire nőhet nagyobbra.
Hát ugye ez Győr-Moson, Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, amiről most beszéltem, tehát hogy ez azért eleve több választókerületet érint.
De hogy ugye azt mondogatják már egy jó ideje, hogy a Tisza párt fő támogatói bázisát, akár anyagi támogatói bázisát is, pont a vidéki nagyobb gazdálkodók, agrárszektorból érkező emberek adják. akiknek nyilván van befolyásuk is ráadásul ott helyben. Mennyire lehet ennek egy olyan következménye, hogy az egyébként nem tudom, hogy vélt vagy valós, de általában inkább a Fidesz táborhoz sorolt vidéki gazdák, agráriumból élők szépen lassan, akár egy ilyen konfliktus hatására ők maguk átszivárognak, és hát ők nagy foglalkoztatók, ők helyben ismert emberek, és ezért ennek egy hát sokkal kiterjedtebb hatása van, mint ami első pontra látszódna.
Én ezt politikailag tudom még egyszer mondom megítélni. Nekem az a benyomásom, hogy ami ebben az ügyben történik, az sem a kormány szava hihetőségébe vetett bizalmat nem erősíti, sem a kormány képességébe, kormányzásra való alkalmasságába vetett bizalmat nem erősíti. És történik mindez egy olyan helyzetben, amikor van egy ilyen feltörekvő dinamikát mutató ellenzék, amelynek ráadásul kifejezetten célja az, hogy vidéki választókerületekben teret nyerjen. Hát ugye sok mindent el lehet mondani, országos választáson nyilván országos témák a meghatározóak, de azért helyben ilyen lokális ügyek tudnak rombolni, szóval én nem látom, hogy ebből a kormány jól tudna kijönni. Alapvetően azért, még egyszer mondom, mert hát olyan hangulatban kell elvileg egy szakmai álláspontot képviselni, ami pontosan arra a fajta bizalmatlanságra alkalmas, amit a kormány maga fejlesztett ki, azon kívül pedig úgy tűnik, hogy a konkrét lépéseket is, vagy elmaradt lépéseket, a fertőtlenítő kapuktól a dögtemetők létesítésének a pontos helyi olyan kritikák érik, amelyekben a kormány nem tűnik meggyőzőnek, és ez inkább tűnik Nagy Istvánnak, még egyszer mondom, valahol megsüvegelendő, hogy ő legalább elmegy az emberek közé, de inkább tűnik ez egy veszélyfutásnak, mint egy sikeres kríziskezelésnek.
És akkor végezetül csak egy kicsit ilyen keretes szerkezetet is adjunk az egésznek. Ugye az elején beszéltünk az uniós pénzekről, illetve hogy az kínai pénzzel mennyire vagy akár pótolható-e, és hát itt az elmúlt hetek amerikai-magyar viszonyai kapcsán azért felmerült többször, hogy itt vannak amerikai igények, például, hogy a Kínával való kapcsolatunkat kicsit lazábbra kellene szőni. Ehhez képest Nagy Márton azt mondta, hogy Magyarország nem fogja visszafogni a gazdasági kapcsolatait Kínával. Ezt a Bloomberg beszámolója szerint ez egy nyilvánvaló üzenet volt Amerikának, hogy nem engednek a nyomásnak. A repülő rajthoz hozzátartozna a béke, a Trumppal való good deal, és egyébként a keleti partnerekkel való jó együttműködés, és az onnan származó hitelek, pénzek, stb. Ebből te bármelyiket látod-e megvalósulni? Van-e olyan külső segítség most az Orbán kormány számára, amire számíthatott, ami segíthetné a 2026-os választási győzelmét?
Azért érdekes ez az egész helyzet, mert akik hallgatnak minket, már biztos unják, hogy én ezt mindig elmondom. Ugye 23 májusában volt ez a Katari Világgazdasági Fórum, ahol a Bloomberg főszerkesztője Orbán Viktorral készített interjú során megkérdezte, hogy hogyan az, hogy Trump visszatérését várja, de Trumpról köztudott, hogy ő Kína ellenes, és közben Magyarország meg kínai beruházásokat fogad. Amire azt mondta Orbán Viktor, hogy ez egy komoly tárgyalás témája lesz, ha a Trump elnök úr visszatér. Hát, itt vagyunk, 2 év telt el azóta, majdnem pontosan 2 év eltelt azóta, odáig sikerült eljutni, hogy kiírta valóban a miniszterelnök még februárban piros felkiáltójelekkel, hogy jó dílt fogunk kötni, ugye azóta volt egy másik interjúban, ezt ki tudja miért pont, 1/2 év múlvára mondta, nem tudom, ugye, ez azért én erősen a hasraütés kategóriájának tekintem. Lehet tudni, hogy az Egyesült Államok küldött üzenetet azzal kapcsolatosan nem olyan nagyon titkos az üzenet, szóval nyilvánosan is mondják, hogy kicsit lazítani kéne a kínai gazdasági szálakat Magyarországon, amire Nagy Márton ezek szerint, ugye, ha jól értettem, ez egy külföldi újságírókkal folytatott háttérbeszélgetés volt, ahol ő azt mondta, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert az Egyesült Államoknak nincs olyan volumenű beruházási szándék a Magyarországon, amivel a kínai beruházásokat ki lehetne váltani. Kizárólag még megjegyezném, hogy ugye Orbán a tavalyi 24 júliusi tusványosi beszédben szólt arról, hogy Kína már megtette Magyarország számára a maximális ajánlatot, annál jobbat nem fogunk kapni, mint mondta, és várjuk az Egyesült Államok ajánlatot, mert talán ebben a beszédben is szerepelt, hogy az amerikaiak, értsd Trump, gondolom, időről-időről pedzegetik, hogy miért vagyunk benne még az Európai Unióban, ugye most is volt egy ilyen vicceskedés ezzel kapcsolatban.
Amíg nincs jobb ajánlat, addig ott vagyunk, nagyjából ez volt a miniszterelnök.
Igen, és hát ezek szerint nincs. Rövidre zárva mindazt, amit mondani akarok, itt van egy teljesen nyilvánvalóan évek óta látszódó stratégiai probléma, hogy a Trump meg a Kína vonal az egyidejűleg vihető-e vagy sem. Erről szólt a konnektivitásnak a nagy elmélete, amit Orbán Balázs többször kifejtett. A fő vám gurúja, akit tényleg én nem akarok minősíteni, Peter Navarro, de ez most mindegy, hogy én mit gondolok róla, egy befolyásos ember Trump mellett, ő személyesen, konkrétan a konnektivitásról mondta, hogy az egy rossz dolog, és ezt ők nem akarják csinálni. Ezekre a dolgokra semmilyen válasza nincsen a magyar kormánynak, belekormányozták, ugye egy olyan, vagy belenavigálták, mondom inkább így, egy olyan szituációba az országot, hogy azok a stratégiai ellentmondások, amelyek a kezdetétől látszottak, azok most kiélesedtek, és akkor ehhez jön Nagy Márton, én már mondtam másról is, itt is megengedem ezt magamnak, szóval Orbán Viktor nem az LMBTQ propaganda, meg Brüsszel jelent, és Nagy Márton jelent rá nézve veszély. Szóval, hogy Nagy Márton tényleg ugye most megint összehozott egy recessziót, meg ugye egyetlen szám sem válik be, amit ő mond, ráadásul ilyen kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezik, mint ebben a helyzetben, hát most nem tudom, ezt nyomásgyakorlásnak szánta az amerikaiakra, hogyha nem jöttök ide, akkor majd mi tovább voltunk a kínaiakkal, most biztos, hogy megijedtek Washingtonban szinte. És azért zárásként annyit mondanék, hogy az biztosan a történelmi fintora lenne, hogyha ha az Orbán kormány végső soron Trumpba bukna bele azokba a gazdasági következményekbe, amelyeket Trump elnök eddigi kormányzása jelent, és nem tartom kizártnak, hogy végül is ez fog bekövetkezni, amivel nem megelőlegezni akarom a következő választás eredményét, de hogy ez eddig inkább gyengíti az Orbán kormány pozícióit, mint sem erősíteni, ezt viszont nem vállalni.
Látod, mégiscsak lehet, hogy Magyarországból Kanada lesz. Köszönöm szépen.
Köszönöm
Lakner Zoltánnak. Ez volt az elemző Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszont hallásra.